Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, abban is a Biblia tanulmány rovat, abban is már a 16. epizód. Ha esetleg még nem láttad az előző 15-öt, Jákob történetével foglalkozunk a Biblia tanulmányok rovatban, akkor belinkelem alulra az egész lejátszási listát, kérlek nézd meg, hogy be tudj kapcsolódni a történetbe. De mielőtt belevágnánk a mai szakaszunkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, arra, hogy iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges félefajta fórumon, Facebookon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, és ne felejtsetek el kommentelni, ne felejtsetek el e-mailt írni, ne felejtsétek el megosztani a tartalmakat, lájkolni tetszéseteket, kinyilvánítani az összes platformon, hogy minél többekhez eljuthassanak az adások. Ugye ott hagytuk abba az előző alkalommal, hogy Jákob felkészül a bátyjával, Ézsóval való találkozásra, amely találkozásban ő nem egy békességes családi összeröffenést lát, hanem mondjuk így, hogy nagy veszélyt szimatol, és éppen ezért mindenfajta óvintézkedéseket megtesz, hogy valahogyan elkerülje Ézsónak és a vele tartó 400 fős haderőnek a bosszú vágyát, és tesz spirituális és anyagi intézkedéseket is, ajándékcsomagokat küld Ézsónak, hogy ezzel engesztelje ki őt, illetve imádkozik azért, hogy az Isten segítse meg őt ebben a reménytelennek látszó helyzetben. És itt kapcsolódunk be a mai történetbe és a mai szakaszunkba, amely Mózes első könyvének a 32. fejezetéből van, a 23. versről a 33. versig. Olvasom. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálólányát és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átvitt őket a patakon, majd átvitte mindenét, amije volt. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki birokra kelt vele, egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja, miközben vele birkózott. Akkor ezt mondta Jákobnak. Bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob azt kérdezte, mondd meg nekem a nevedet, de ő így válaszolt, miért kérded a nevemet, és megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam az Isten színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított a csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján lévő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgócsontján az inat. Eddig a mai szakaszunk. Először is, ahogyan már megszokhattátok, vagy hogyha követitek a Biblia tanulmányok sorozatát, akkor már megszokhattátok, hogy megpróbáljuk földrajzilag elhelyezni a történetünknek a jelen epizódját. Azt olvassuk, hogy a Jabbók gázlójánál történnek az események. A Jabbók gázlóját a mai Zarka folyóval azonosítják, ami amúgy kékséget jelent, vagy kéket jelent, és ez a Jordániában eredő folyó, a Jordán folyónak a második legnagyobb mellékfolyója. És hát hol is van ez a Jabbók gázlója? Ugye mit jelent a gázló? A gázló az a része a folyónak, ahol természetes vagy mesterséges kő lerakódás van, és ezért ott a folyó meder az sokkal kevésbé mély, mondhatni sekély, meglehetősen sekély, ahol, ha nem is száraz lábbal, de mondjuk át tud kelni akár az ember, vagy akár az állat. Ezek a gázlók, ezek úgy működtek, mint ma a kompok, vagy a hidak, hogy ezek olyan pontjai voltak a folyónak, ahol át lehetett kelni. És ugye abban az időben, amikor mondjuk nem állt rendelkezésre mondjuk olyan vízi jármű, vagy olyan hídépítő technológia, akkor sok folyón bizony csak gázlón keresztül lehetett közlekedni, amelyek igen fontos és értékes pontjai voltak a folyónak, hiszen egy folyó az áthatolhatatlan természeti akadályt is jelenthet az utazók számára, amennyiben nincs rajta mondjuk egy ilyen gázló, nem is egy, hanem inkább több. De hogy pontosan hol van ez a gázló, azt nem tudjuk. Jó tippnek tűnik viszont az, hogy a Jabbók folyó a kezdeti szakaszában, vagy hát mondjuk azt, hogy a folyásának a nagyobbik részében hegyek között kanyarog, és általában a hegyek között kanyargó folyóknak a medre az viszonylag keskeny, tehát nem túl széles maga a meder, viszont meglehetősen mély, ezért abszolút alkalmatlan az átkelésre. Viszont mivel a Jordánról nem hallunk semmit, tehát valószínűleg a folyónak a legvégső részén sincsen, tehát ahol bele torkollik a Jordánba, hanem valahol a hegyes rész és a torkolat között, ugyanis ahogyan ugye a folyó kilép a hegyes vidékről, és lankásabb területre ér, úgy szétterül, és bár szélesebb lesz, de a medre meg kevésbé mély. Így a legjobb tippnek az tűnik, hogy ott van a legjobb gázóhely, ahol már kilépett a hegyes vidékről, tehát már sekély a medre, de még nem terült szét annyira, hogy olyan széles legyen, hogy ott lehetetlen legyen gázlót építeni, vagy lehetetlenség az, hogy gázló természetes módon lerakódjon, így valószínűleg a lankásabb és hegyesebb vidéknek a találkozásánál ott lehetett a jábbók gázlója. Maga a szónak, a folyót jelentő szónak az etimológiája is igen érdekes, ugyanis a jábbók szó nagyon rímel a Jákob szóra, talán ez így fel is tűnt már, sőt, még a birkózás küzdelem szóra is nagyon jól rímel, amiről ugye lesz szó itt a mai történetünkben, ami pedig a avak kifejezés, tehát a jabbók, a Jákob és a küzdelem szava az avak, azok valószínűleg rokon származású szavak. Ebből következtetünk arra, hogy tulajdonképpen a folyónak az elnevezése az már a Jákob és a küzdelem szó után történhetett meg, és már a későbbi itt élők, vagy a később erről beszélő, vagy a folyót leíró személyek, akár a Bibliában is szentírók, ők már így hivatkoznak rá, mint egy olyan természeti képződményre, amely kapcsolatban van Jákobbal és a küzdelemmel, birkózással. Tehát Jákob átviszi a jabbók folyó gázlóján mindenét, végül a családját is legutoljára, ő maga pedig ott marad a folyónak minden valószínűség szerinti északi partján. És ekkor történik vele valami izgalmas, azt olvassuk, hogy hirtelen megjelenik valaki, amit a magyar Biblia fordítás nagy V-vel írja ezt a valakit, és ő birkózik vele egész éjszaka, de nem bír vele. Az, hogy ki ez a valaki, az a 5 millió forintos kérdés, mondjuk így, a mai történetünkben, ugyanis pontosan nem tudjuk. Én amikor ezt először olvastam, akkor rögtön összekapcsoltam Mózes második könyvének a harmadik fejezetével, ahol az Isten úgy mutatkozik be, hogy vagyok, aki vagyok, és talán az azonos kezdőbetűk azok, amelyek arra indítottak engem, hogy ezt a kettőt összekapcsoljam. A végén igazam lett, de nem azért, amiért gondolom. Ugyanis az eredeti szövegben itt nem valaki szó szerepel, aminek főleg nem ugyanaz a kezdőbetűje, mint a magyarban, hanem itt egy nagyon egyszerű mezei szó szerepel, ami héberül úgy hangzik, hogy is, ami azt jelenti, hogy férfi. De mielőtt még nagyon csalódottak lennénk, azelőtt el kell mondjam, hogy az is, mint férfi kifejezés, az a héberben egy sokkal tágabb szó, mint a magyarban. Talán az angolnak a man szavához hasonlít, ami szintén egy sokkal tágabb kifejezés, mint azt, hogy egy hímnemű embert jelentsen. És van még két olyan történet a Bibliában, amit érdemes megnéznünk az is, mint férfi kapcsán, ahol nem egészen tudjuk pontosan, hogy miről van szó. Az egyik az Ábrahám történetében, amikor ő találkozik az Istennel, ahol is három férfi jelenik meg neki, akiről nem tudjuk, hogy ők kicsodák, de minden valószínűség szerint akár a Szent Háromság is lehettek. Hogyha ez érdekel benneteket bővebben, akkor belinkelem alulra a Szent Háromság felfedezése című podcast adást, hallgassátok meg, ott beszélek részletesen erről az igéről. És ott is csak annyit olvasunk, hogy férfiak, nem tudunk többet. És van egy másik történet, az pedig Józsué könyvében van az 5. fejezetben, mégpedig közvetlenül azelőtt, mielőtt a már honfoglaló nép, tehát a nép már ott van, a nagy nép, Mózes már meghalt, Józsué a nép vezetője, ott vannak a Szentföldnek a kapujában, és elfoglalják az első nagyobb települést, ami pedig Jerikó. És ennek a Jerikónak az elfoglalásának az előnapján, vagy előestéjén találkozik Józsué egy férfival, csak annyit ír az igénk, hogy egy férfi, aki viszont úgy mutatkozik be, hogy ő nem egy normál férfi, egy ember, egy hímnemű ember, hanem ő az Úr seregének az egyik parancsnoka. Ahol is nyilvánvalóvá válik az, hogy amikor csak annyit ír az ige, hogy férfi is, de a szövegkörnyezetből nem egyértelmű, hogy kiről van szó, akkor Istennek valamiféle küldöttét, vagy akár magát az Istent kell sejtenünk ebben a történetben. Annál is inkább így van ez, mert hogy Jákobban egy szemernyi kétség sem volt arról, hogy az Istennek a jelenléte ott volt, akár egy küldöttén keresztül is ebben a történetben, hiszen magát a jábbók gázlóját, vagy azt a helyet, ami ezt így körülveszi, azt Penuélnak fogja elnevezni, ami azt jelenti, hogy az Isten színe előtt, vagy az Isten arca előtt, ahol is ő azt mondja, hogy az Isten színről színre láttam, és mégis életben maradtam. Tehát ő benne nem volt kétség. Másrésztről későbbi ige szakaszok, és itt most kiemelném Hósás prófétának a könyvét, annak is a 12. fejezetének a 4. versét, ahol maga a próféta úgy magyarázza ezt a történetet, hiszen a későbbi bibliai szöveg magyarázhatja a korábbi bibliai szöveget, hogy itt bizony az Isten angyaláról van szó. És ami ezt a három említett történetet, az ábrahámi történetet, ahol nem tudjuk, hogy kik ezek a férfiak pontosan, ezt a Jákob történetet, ahol szintén nem tudjuk, vagy akár a Józsué történetet, az köti össze, hogy mindegyik valami nagyon nagy eseménynek az előzményeként történik meg. Ugye, amikor a három férfi találkozik Ábrahámmal, akkor ígérik meg Izsákot, az ő fiát, hogy egy éven belül ez meg fog történni, tehát egyfajta határidő is ott van. Itt van ez a mai történetünk, amelyben a következő napon találkozik Ézsauval Jákob, a testvérével, akit 20 éve nem látott, ami szintén egy sorsfordító pillanat, mondjuk így, és Józsué is egyedül találkozik azzal a férfival, akiről ő eredetileg nem tudja, hogy kicsoda, és másnap pedig elfoglalják Jerikót a honfoglalás egyik nagy első eseményeként. Tehát azt láthatjuk, hogy egy nem egyértelmű találkozások, de mindenképpen valamiféle konfrontálódó találkozás az, amiben az Isten akár direktben, akár küldöttein keresztül, akár bárkin keresztül találkozik az ő híveivel, az ő kiválasztottaival azért, hogy fölkészítse őket valami sorsfordító eseményre. Azt hiszem, ez a fajta küzdelem, ez a konfrontálódó találkozás, ez megszívlelendő a mi hívő hétköznapjainkban is. És aztán ez a valaki küzd Jákobbal egész éjszaka, de nem bírja legyőzni, hanem végül isteni erőhöz, mondjuk így, isteni erőhöz folyamodva megüti a csípőjének a forgócsontját, és ezáltal azt kificamítva tudja legyőzni Jákobot. Azonban Jákob, aki egy kicsit olyan itt ebben a történetben, mint a fekete lovag a hídon, a gyaloggalopban.
Megállj! Ezért az életet veszem!
Mit csinálsz? Gyere ide! Akarsz a véredbe folytani?
Legyőzhetetlen vagyok!
Komplett bolond vagy!
A fekete lovag mindig győz! Védd magad! Na, mi lesz?
Na jó!
Jó, kiegyezek vele döntetlenben.
Amikor már küzdeni sem tud, akkor sem akarja elengedni ezt a valakit, hanem azt kéri tőle, ami Jákob számára mindennél fontosabb, ez pedig az áldás. És meg is kapja ezt az áldást, de Jákobnak a kíváncsisága nem ismer határt, és még kificamodott csípővel legyőzve, még mégiscsak megkérdez még valamit. Mi a neved? És ez a valaki nem válaszol neki, ám de, mint egy riposztként erre, új nevet ad Jákobnak, mégpedig azt a nevet, hogy Izrael. És talán erre fölkaptuk a fejünket, mert igen, Izrael népét azért nevezik Izrael népének, ami itt történt. Amiről persze pontosan nem tudjuk, hogy micsoda, de itt érkezik meg az a név, amely utána a választott népnek a sajátja lesz. Na de mit is jelent ez az Izrael név? Hogyha az élt a végén nézzük, akkor az ugyanaz, mint a Penuélnak a végén az él, amiről már beszéltünk, az Istennek az egyik neve a Bibliában, az Izra pedig valószínűleg, bár ennek is kicsit zavaros az etimológiája, de mondjuk azt, hogy legvalószínűbb az, hogy a szár héber kifejezésből származik, ami küzdelmet jelent, befolyásoló erőt jelent, illetve hercegként való uralkodást jelent, annak is az erejét, hatalmát jelenti ez a kifejezés. Tehát a legjobb fordítás, amire maga a Szentíró is utal itt, az pedig az, hogy Isten harcosa, vagy aki az Istennel harcol. Ugye így mondja ez a valaki a 29. versben, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Nagyon fontos a névadás mindig a Bibliában. Több ószövetségi és újszövetségi helyen nagy eseményeknél történik meg az, hogy valaki magasabban lévő átnevez egy nála, mondjuk azt, hogy rangban, mondom így idézőjelben, alacsonyabban lévőt, és ennek a legklasszikusabb fajtája az, amikor az Isten átnevezi az embereket. Ilyen volt például Ábrahám, Jákobnak a nagyapja, akinek eredetileg Abrám volt a neve, ami azt jelenti, hogy tekintélyes atya, és ebből lett Ábrahám sok nép atya. Itt pedig szintén egy névváltozás történik, Jákob, akinek a neve eredetileg ugye sarok, megfogót vagy sarkot jelent, ugye, mert az iker testvérének a sarkába kapaszkodva jött a világra, illetve csalót is jelenthet, ő lesz végül Isten harcosa, vagy aki az Istennel harcol. És feltetnénk a kérdést, hogy itt ezen a ponton miért ilyen fontos ez a névváltoztatás. és azt kell mondanunk, hogy azért, mert itt ezen a helyen, ahol Jákob átlép az ígéret földjére, nem csak átvitt értelemben, hanem szó szerint, nem léphet át úgy, hogy neki az a neve, hogy csaló. Az Isten népének ősatja nem léphet úgy, és nem veheti úgy birtokba azt a földet, amit az Isten megígért neki, hogy az a neve, hogy csaló, de még csak azzal a névvel sem, hogy sarokfogó, hanem valaki olyas valaki, aki az Isten mellett, és ért harcol, és aki harcol az Istennel. És hogyha belegondolunk Izrael népének a történetébe, főleg az Ószövetségre, hogyha gondolunk, akkor hát az tulajdonképpen semmi másból nem állt, mint hogy az Isten harcolt a nép mellett, vagy épp a nép az Isten ügye mellett harcolt, ezt nevezzük mondjuk hullámhegynek, és voltak hullámvölgyek, amikor a nép pont az Istennel szemben helyezkedett el, és az Istennel harcolt. Hát előre vetítve ezt a hullámzó történelmet, ez egy igen jó névválasztás. És végül két fontos, bár aprónak tűnő információ van a mai szakaszunknak a végén, a 32. és 33. versben. Az egyik az az, hogy Jákob aztán miután kisüt a nap, felvirad, át kell, és már nem Jabbók gázlóján kell át, hanem Penuélnál, ezt is írja a Szentírónk, már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál. A Szentíró következetesen már nem Jabbók gázlójának nevezi ezt a helyet, hanem Penuélnak. Hiszen ez a hely már nem a Jabbóknak a gázlója, hanem az a hely, ahol Jákob találkozott az Istennel, és az Isten színe előtt volt, és már Jákob sem ugyanaz az ember, mint aki akár több évtizeddel ezelőtt, vagy akár itt egy pár órával ezelőtt még volt a csaló, hanem Isten harcosa, aki átkel ezen a folyón, amely már többé nem Jabbók, vagy hát a gázlón többé nem Jabbók, hanem az Isten színe előtt van. Ez egy gyönyörű változás, amit itt a Szentíró is nagyon szépen jelöl a történetünkben. És végül, de nem utolsó sorban, még azt is olvasok itt az utolsó 33. versben, hogy Izrael népe pont emiatt a történet miatt az állatokat, amiket levág és elfogyaszt, azoknak a csípő forgócsontján lévő inat azt nem eszik meg, mert hogy ez a valaki, ez így bénította meg Jákobot, tehát egy isteni beavatkozásnak a helye, a csípő forgócsontjának a kimozdulása. És hát tudnunk kell azt, hogy Izrael népének minden egyes nagy történelmi eseményéhez, minden egyes nagy ószövetségi eseményhez tartozik valamilyen étkezési szokás. És ennek az oka pedig az, és ez egy nagyon szép dolog, az, hogy az étkezés az egyik legalapvetőbb napi szinten folytatott cselekvésünk, amely azáltal, hogy ilyen szabályok közé rendelődik, nem csupán a biológiai létfenntartásunknak lesz az eszköze, hanem a spirituális létfenntartásunknak az eszköze is lesz, hiszen ezáltal is tudunk kapcsolódni az Istenhez, hogyha nem esszük meg, és itt nyilván Izrael népének nevében mondom ezt, hogy ők nem eszik meg, a csípőnek a forgócsontján lévő inat, ezzel is emlékezve arra, hogy melyik volt az a pont, amikor egy csalóból Isten harcosa lett, és ahol az Isten ilyen nagy dolgot vitt véghez, hogy megváltoztatta egy embernek az életét, aki aztán a harmadik ősatja lett, volt Izrael népének a igazi, valódi néppé és nemzetté válásnak egy nagyon fontos epizódjában. Ennyit mára. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt Jákob történetének az utolsó előtti epizódja. Kérlek, osszátok meg a tartalmakat, kérlek, kommenteljetek, lájkoljatok és minden ilyesfélét csináljátok, és találkozzunk legközelebb az utolsó epizódban. A viszontlátásra és hallgatásra. Sziasztok!